Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 675. énekünk első versét énekeljük, Jézus a mi oltalmunk. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Nagy szeretettel köszöntöm az Isten tisztelet résztvevőit, immár nem csak a templompadokban, hanem a számítógépek képernyői előtt is. Több magyar református gyülekezet élt már eddig is az online közvetítés lehetőségével. Minket a jelenlegi nehéz helyzet indított arra, hogy lehetővé tegyük azon testvéreink számára is a részvétel, akiket vagy akik hozzátartozóit meg kell óvnunk az életveszélytől. Szeretettel bíztatunk minden idős testvérünket, akinek van lehetősége interneten, a Facebook oldalunkon van a közvetítés, ott minden vasárnap 10 órakor megtekinthetik. A hittanórákat, serdülő konfirmációi előkészítést, ifjúsági bibliaórát online tartjuk. Zsinatunk elnökségének felhívásával egybehangzóan kérjük, hogy aláírásukkal támogassák a testvérek a nemzeti régiókról szóló új Európai Uniós kezdeményezést a magyar és más kisebbségi területek gazdasági támogatása érdekében. Aláírni elektronikusan lehet, a liturgiás lapon rajta van a e-mail cím, és a liturgiás lapot föl fogjuk tenni a honlapunkra. Telefonon vagy e-mailben szívesen adunk segítséget ehhez. Alapítványunk számára adónk 1%-át most is felajánlhatjuk, a kitöltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen segítünk. A név és az adószám szintén itt van a liturgiás lapon. Mátraházi hétvégénkre a jelentkezéseket egyelőre felfüggesztjük a járványügyi helyzet bizonytalansága miatt, az újabb fejleményekről tájékoztatást fogunk adni. Több felajánlás érkezett hozzám, hogy vannak, akik fiatalabbak szívesen segítenek a bevásárlásban olyanok számára, akik veszélyeztetettek. Kérjük, hogyha ilyen ismerünk, vagy magunk ilyenek vagyunk, akkor jelentkezzünk nyugodtan a telefonon a lelkipásztornál, ha jól jön egy ilyen bevásárlási segítség, és ezzel tudjuk a kockázatokat csökkenteni. Most énekeljük a 23. Zsoltárt, a mai énekünket a Bibliaolvasó kalóz szerint, mind a három versével, az Úr én nékem őriző pásztorom. Isten igéjét, a Zsoltárok könyve 27. fejezetéből következőképpen. Dávidé. Világosságom és segítségem az Úr. Kitől félnék? Életemnek ereje az Úr. Kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól. Azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt kővel állok ellenségeim között. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengedezek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram! Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat! Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most imádságban kérjük erre a mindenható Istent. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mi a te sátrad védelmében lehetünk, bármerre is járunk. Köszönjük, hogy ez nem tesz minket elbizakodottá is. Megtesszük a kellő óvintézkedéseket, de benned bízunk igazán. Hiszen minden óvintézkedés kevés, hogyha te nem őrzöd a várost. Kérünk, te könyörülj rajtunk. A te kezedben van minden, ennek a vírusnak a terjedése is. Kérünk, adj nekünk békés és félelemmentes szívet, hogy tegyük a dolgokat, ahogyan te mutatod és adod. Óvjuk, védjük szeretteinket, a környezetet. Kérünk téged, légy különösen azokkal, akik az egészségügyben vagy más állami szerveknél azért dolgoznak, hogy ez a járvány minél kevesebb áldozatot szedjen. Kérünk, adj nekik erőt. Kérünk, adj mindazoknak erőt és védelmet, akik dolgoznak. Kérünk, segítsd a gyermekeinket otthon, hogy tudjuk segíteni a tanulásban. Kérünk különösen az idős és kiszolgáltatott testvéreinkért, hogy hadd legyenek védve a vírus ellen. Segíts nekik, hogy otthon maradva is meg tudják kapni a lelki táplálékot. És kérünk most, hogy segíts nekünk igédre figyelni. Nyisd meg előttünk az ige üzenetét, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a megkezdett 675. ének második és harmadik versét énekelve. Jézus, ami oltalmunk.
Jézus, ami oltalmunk, erősségünk, ha nem szakad minden baj, mégse félünk. Ő, ami páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne bízunk. Eladó már minden, örömöd még sincsen, ha ez a forrás nem árad rád. Ő az, aki ingyen már odaadott minden, értünk áldozva önmagát. Jézus, ami oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk. Ő, ami páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne bízunk. Fogták, elítélték és megfeszítették Isten fiát mi helyettünk. Nincs már ítélet,
Hallgassuk meg az igét, az ige hirdetés alapjaként Pál apostol Efézusiakhoz írt levele első fejezetének 19-től 23-ig terjedő verseiből. Hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Isten Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz minden mindenekben. Kedves testvérek, az efézusi levélről van szó hétről hétre az Isten tisztelten. Most ehhez a részhez értünk. Itt Pál apostol beszél arról, hogy az Isten teljessége hogyan tapasztalható. Ez egy olyan dolog, ami szerintem mindnyájunkat foglalkoztat. Isten gondolata sokakban él belül, hogy kell legyen valaki, aki ezt a csodálatos világot elgondolta, hogy lám-lám a vírusok ellen is mennyi védelem működik bennünk. Kell legyen valaki, csak az a helyzet, hogy nagy a bizonytalanság bennünk e körül. Mert nagyon sokan sokfélét mondanak ebben a világban a mindenható Istenről. Még a keresztjének között is nagyon sokan mondanak, nagyon sokfélét, és sokszor egymással szembe kerülnek. És ezért mondják az emberek, hogy vajon kinek higgyünk. Jó, kell legyen Isten, de hát azt nem tudhatjuk pontosan. Lám, még a keresztjének se tudják pontosan, és vitatkoznak egymással. És egyáltalán megtapasztalni azt, hogy az Isten jelen van ebben a világban, hát hogyan lehet azt megtapasztalni? Ha még a keresztjéneken se látjuk sokszor, ha még sokszor úgy is van, hogy még rosszabbnak látunk egy keresztjént, mint azt, aki nem jár templomba és nem vallja magát keresztjénnek. Nagyon nagy a bizonytalanság, és azt gondoljuk, hogy az Isten valósága, teljessége ebben a világban igazán nem tapasztalható meg. Azt nem tagadjuk, hogy van ilyen, de ez egy bizonytalan dolog. Hadd mondjam, hogy a hindu vallás teljesen így gondolkozik. Azt mondja, hogy van egy végső valóság, de azt mondja, arról, a végső valóságról mi nem tudunk semmit. De ez a végső valóság tükröződik mindenben itt ebben az életben, de hogy mi és hogyan tükrözi, azt végül még azt sem tudjuk. De ezért vannak tisztelettel mindenféle iránt, és ezért van millió istenük. Mert azt mondják, hogy bizonytalanok vagyunk, a végső valóság felől. Sokszor a keresztény templomokba járó emberek, hogy akik magukat keresztjénnek gondolják, azok is hasonló gondolatokkal bizonytalanok. Pál apostol azt mondta, hogy az Isten teljessége az nem ilyen bizonytalan dolog. Az Isten valóságát és jelenlétét igenis meg lehet tapasztalni. Bárki megtapasztalhatja. Pál apostol idejében voltak emberek, akik emberi erőből akarták megtapasztalni az Isten teljességét. Maga Pál apostol is egy ilyen csoportba tartozott, akik szigorúan igyekeztek megtartani pontokba szedve az ószövetségi előírásokat, és nem vették észre közben, hogy milyen messzire kerültek Istentől ezzel a nagy igyekezetükkel. De voltak más csoportok is, ezt gnosztikusoknak hívták abban a korban, akik úgy gondolták, hogy különböző élményeket kell szereznünk az Isten valóságáról, lényéről, valahogy át kell szellemülni, beavatódni az isteni valóságba, külön, följebb, mint a hétköznapi élet. Voltak, akik ilyen irányba keresték az Isten tapasztalatot. És Pál apostol azt mondja, hogy ez mind a kettő zsákutca, de van egy nagyon egyszerű és mindenki számára elérhető út. Jézus Krisztus, akit a gyülekezet által a mindennapi életben megtapasztalhatunk. Itt erről beszél. Mindent az ő lába, Jézus Krisztus lába alá vetett Isten, és Jézus Krisztus tette mindenek felett az egyház fejévé, ez az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Hát ebben a mondatban benne van, hogy Jézus Krisztus a teljesség, de benne van az is, hogy az ő teljessége mégis itt ezen a földön a gyülekezet, egyháznak mondja itt a fordítás. És az is benne van, hogy ő teljessé tesz mindent mindenekben, tehát, hogy ebben az életben ő munkálkodik, és az ő teljességét tapasztalhatjuk a mindennapokban. Nézzük részleteiben a három pontot. Először is Jézus Krisztus a teljesség. Ezt Pál apostol több helyen tanítja. Ő benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg, mondja egy másik levélben. És mi az ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemre, ezt meg János apostol mondja. Krisztusban lakozik az Isten lényének a teljessége, ez elsősorban Jézus Krisztus lényére vonatkozik, hogy ő egy biztos és sziklaszilárd megjelenése volt itt az Istennek ezen a földön. Amit ő tanított, ő tett, arra bátran építhetünk, hogy akkor és ott az Isten járt közöttünk, tanított minket, segített rajtunk. De legfőképpen az ő halála és feltámadása az, amiben egészen világosan láthatjuk az Isten teljességét. Hogy mennyire igazságos, és ugyanakkor mennyire szeretetteljes. Hogy nem hagyja a bűnt büntetés nélkül, de mindezt a büntetés saját magában felveszi és elszenvedi. Jézus Krisztusban tapasztalhatjuk az Isten teljességét. Ez egy olyan nyilvánvaló és mindenek előtt, mindenki előtt látható dolog, amiért nem győzhetünk hálát adni. Hogy az Isten lejött közénk és megismertette magát. És ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor az Isten igazi lényével, teljességével találkozunk, és nem kell máshol keresni az Isten lényét és teljességét, mint ott, hogy megértsük, hogy Jézus Krisztus kicsoda, és higgyünk benne. Nem kell megfeszülni, hogy parancsolatokat keressünk és végrehajtjuk azokat. Nem kell megfeszülni, hogy élményeket keressünk az Istennel. Jézus Krisztusban kell hinni, akiben az Isten lényét megtapasztalhatjuk valósággal, hogy kicsoda, és mit tett értünk. Ő egyedülállóan biztos pont ebben az életben. Aki őhozzá kapcsolódik, őt megismeri, ő benne hisz, az a mindenható Istenhez kapcsolódik, az ő gyermeke, az ő védelme alatt van, az ő szeretetében. Ez ilyen egyszerű, és így működik. A második pont, hogy mindez a gyülekezet által valósul meg. Ezt mondja itt az ige, hogy Jézus Krisztus tette mindenek felett az egyház fejévé, ez az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Az egyház az ő teljes, az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Az egyház az Isten teljessége, a gyülekezet. Mit jelent ez? Olyan különös dolog ez. Kálvin János úgy magyarázza, hogy az Isten szeretet, és ő nem akar a nélkülünk beteljesedni, mert ő a szeretet. És az ő teljessége az, hogy ő nem magányosan él, hanem embereket választ magának, hogy megismerjék. És ezért a gyülekezet az Isten teljessége. Velünk lesz teljes az Isten, velünk teljesedik ki az ő isteni élete, mert minket szerethet. Micsoda csodálatos és nagy titok. És ez annyit jelent, hogy az egyházban nem a gyülekezeti tagok, az egyház tagjainak a tökéletességében lesz látható az Isten. Hogy azok mindent jól csinálnak, hanem abban a szeretetben, ahogyan az Isten szereti őket és ragaszkodik hozzájuk. És ők is válaszolnak erre a szeretetre. Csodálatos dolog. Az Isten szeretetét megtapasztalhatjuk, és ettől leszünk mi közösség. Ez a szeretet munkálkodik bennünk, indít arra, hogy válaszoljunk erre, hogy hálásak legyünk ennek a szeretetnek, és odafigyeljünk mindazokra, akik testvéreink a hitben is, akikkel együtt szeretjük az Istent. És a harmadik gondolat, ez az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekbe. Tehát az, hogy ő az egyház által, a gyülekezet által ismerjük meg Jézus Krisztusban az Istent, ez nem egy bezártságot jelent. Nem azt jelenti, hogy az egyház elzártságban működik. Ott az embereket tudja befolyásolni az Isten, és akkor bezárkózunk, hogy na, akkor megszabaduljunk a világ hatásától, és minket befolyásoljon az Isten. A többi az sajnos elveszett. Ez nem egészen így van. Jézus Krisztus nem csak az egyház feje, azt mondja, hogy mindenek felett az egyház feje, de nem kizárólagosan. Jézus Krisztus teljessége az egyház, és ezáltal az Isten teljessége, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Az Isten nem csak a gyülekezetben és az egyházban munkálkodik, de elsősorban az egyházon és a gyülekezeten keresztül munkálkodik. Több példázatot mondott erről Jézus, hogy olyan az Isten országa, mint a kovász, amelyik megkeleszti a tésztát, mint a mustármag, amelyik nagyra nő, hogy a gyülekezetnek, a hívő embereknek hatása van a környezetükre. Kifut a megkelesztett tészta a tálból. Túlcsordul az életünk, ha megkapjuk az Isten kegyelmét, akkor ez hatással van az egész környezetünkre, és a sok-sok keresztény embernek hatása van erre a világra. Én bíztatok mindenkit, hogy nyitott szemmel járjunk, hogy igenis, az életünk hatással van, a keresztjének élete hatással van erre a világra, a mai Magyarországra, Európára. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki keresztjén lesz. De csak gondoljuk meg, hogy jött ez a járvány, és akkor mindenkinek automatikus volt, hogyha ez az idősekre veszélyes, akkor óvjuk őket. Hát ez egy keresztény gondolat, hogy a gyengéket, a kiszolgáltatottakat óvni kell, nem azt mondani, hogy jó, nekünk dolgunk van, nem érünk rá velük foglalkozni, hújjon a férgese. Nem. Az egész ország így gondolkozik. Az Isten szent lelke munkálkodik ebben a világban is, és hatással van az emberekre. Az más kérdés, hogy a gonosz is így nagyon furfangos utakon kell, hogy munkálkodjon, és ezért sokkal veszélyesebb, de hogy az Isten szent lelke munkálkodik és befolyásolja ezt a világot, és alakítja, ez nyilvánvaló a szemünk előtt. Ünnepeljünk, hát most meg van terítve az úrasztala, ha csak néhányan vagyunk is, akik gyakorlatban, valósággal tudjuk venni a jegyeket, de talán lélekben ünnepelhetünk mindnyájan. A kenyérbe és a bor arról beszél, hogy a mindenható Isten lejött közénk Jézus Krisztusban, és önmagát adta, az ő teljességét vehetjük. Arról beszél, hogy mint gyülekezet az ő szeretetében vagyunk, és ezért vagyunk az ő teljessége, mert ő nálunk nélkül nem akar teljességre jutni. Mert ő maga a szeretet. És velünk akar lenni, és megtisztítani, és foglalkozni a mi nyavajáinkkal, és nehézségeinkkel, és békességet adni nekünk. És arról szól az úrvacsora, arról is szól, hogy ő velünk van, és ez látható, és ez terjed, és ezzel a világot is megváltoztatja, és formálja rajtunk keresztül a mindenható Isten. Így legyen. Amen. Készüljünk az úrvacsorára. A 436. dicséretünk éneklésével énekeljük el, most kivételesen minden versével, örülj szívem, vigadj lelkem.
Ékességed lett a hív, vacsorához, még Jézushoz. Hivatalos vagy te itt, a bűnödén halálos bér, érdemlettél lelkedre. Szent asztal megvigasztal, s válik édvességedre. Ez örömben, reménységben Jézus ma hozzád jövök. Asztalodnál lábam megáll, testem, lelkem újítsd meg.
Hallgassuk meg, hogy hogyan rendelte Jézus Krisztus az úrvacsorát, Pál apostolnak Korintusiakhoz írt első leveléből. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyet elárultatok, vette a kenyeret, megtörte, és ezt mondta, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Csendesedjünk el imádságban, adjunk hálát az Úr Jézus Krisztus szeretetéért, megváltásáért. Kérjük bűneink bocsánatát és az ő jelenlétét, annak megerősítését az úrvacsora alkalmával is. Az egyéni csendességet majd közös imádsággal zárjuk el le az 51. Zsoltár szavaival, ahogy szoktuk. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Imádságban vallást tettünk bűneinkről, most hitünket is valljuk meg az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Egyházunk rendje szerint teszek fel kérdéseket, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Először azt kérdezem, hiszitek-e, valljátok-e, hogyha nem könyörült volna meg rajtunk Isten, mindannyian elvesztünk volna bűneinkbe. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszem és vallom. Végül ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve már ebben a jelen való világban az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Hirdetem a ti bűneitek bocsánatát, melyet megáld nekünk a mindenható Isten az ő fiának áldozatáért. Minden bűnbánónak ajándékba kegyelméből. Amen. Most a egymással való kiengesztelt voltunkat pillantással és mosollyal fejezzük ki ebben a járványhelyzetben, és akkor foglaljuk el helyünket, és akkor az úrvacsora rendje most a következő lesz. Mindenki arra vonuljon. Itt nem kell az egész pacsot megkerülni, csak ugye a felét. A másik oldalon levőknek is. És akkor arra vonuljunk mindenki. A távolságot, tisztes távolságot tartsuk, hogy óvintézkedést tegyünk a járvány ellen, és most nem fogunk énekelni az úrvacsora alatt, csak az orgona fog szólni. Járuljunk akkor alázatos szívvel és ékes renddel az úrvacsorához. Kedves testvéreim, így rendelte el az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus, bízta a tanítványokra, éltek vele hitvalló őseink is, most Isten kegyelméből így élhettünk vele mindnyájan. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket az ige szavaival a keresztény életre. Kérünk továbbá titeket, testvéreim, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestül. És a ti egész valótok, mind testetek, mind lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Adjunk hálát Isten megtapasztalt kegyelméért imádságban. Áldunk téged, Istenünk, hogy minket átölelsz a te szeretetedbe, mert te magad vagy a szeretet. Köszönjük, hogy ezt olyan világosan láthatjuk Jézus Krisztus keresztjében, halálában és feltámadásában. Kérünk téged, hogy a te erőd formáljon minket, a te szeretetet tanítson beismerésre, tanítson bocsánatkérésre, tanítson az életünk megjobbítására. És köszönjük, hogy mindezekkel hatással vagyunk a környezetünkre is. Kérünk, könyörülj mindazokon, akik nehézségekben vannak. Könyörülj ezen a világon, hogy minél többen forduljanak hozzád, és ismerjenek meg téged Jézus Krisztusban. Kérünk, hogy nekünk pedig segíts a hétköznapokban is, felelősen és rád figyelve élni napról napra. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljuk népünket is imádságunkba, és énekeljük a szózatot. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 434. dicséretet énekeljük. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.